Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt az A-ból B-be a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezetőtársam, Kell Bogdán.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Mai műsorunk témája az elektromobilitás infrastruktúrális háttere, vagyis hát minden, ami ahhoz kell, hogy mi az elektromos járműveket tudjuk üzemeltetni, és ezzel kapcsolatban vendégünk is van a stúdióban.
Így van, Balassa Leventét, a Siemens ZRT Smart Infrastructure vezetőjét köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Levente!
Sziasztok, mindenkit szeretettel köszöntök!
Hát elég összetett a téma, sok irányból neki lehet indulni. Talán annyi hátteret érdemes itt elmondani, hogy ugye egyre több elektromos autó van, pont erről két hete beszéltünk itt talán a műsorban, de lehet, hogy egy hónapja, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy 5 évvel ezelőtt volt mondjuk 2000 elektromos autó, most már a 60 ezeret súroljuk, és hát ez egy viszonylag triviális dolog, hogy ehhez infrastruktúra, tehát ezeket valahol tölteni kell, ez városképet befolyásol a dolog, hogy milyen töltőkkel töltjük, stb. Ha összességében, tehát csak hogy nekiinduljunk a témának, röviden össze tudnád foglalni, akkor mik jelenleg az elmobilitás terjedésének az esetleges akadályai?
Én egy kicsit messzebbről indítanám az egészet. Nagyon érdekes trendek vannak ma a piacon, amit nyilvánvaló technológiai fejlesztőként a Siemens is követ, és figyeli azt, hogy milyen változások vannak. Ugye Európában látható egy aktuális trend, egy energetikai technológiai váltást élünk meg a manapság. Ez azt jelenti, hogy a villamos energiának egyre nagyobb a szerepe a mindennapokban. És ugye itt megjelenik a közlekedésben ugye az energia használata, pontosan azért, ugye, hogy az üvegházhatású gázokat 2050-re kivezessük. Viszont itt meg kell említeni, hogy az e-mobilitás terjedése mind személyautók környezetében, mind pedig teherautók, kis teherautók környezetében az eléggé elindult ez a technológiai váltás, de ugye ennek van feltétele is, mégpedig az, hogy az energia betáplálása, megtermelt energia zöld forrásból jöjjön. Ha ez nem zöld forrásból jön, akkor tulajdonképpen ennek nincs olyan nagy relevanciája.
Tehát itt most arra gondolunk, hogy ha az áramot szénégetésével állítjuk elő, akkor igazából használhatnánk bármi mást is?
Korrekt. Ha szénégetéssel vagy ha gázégetéssel állítjuk elő, akkor az tulajdonképpen nem zöld. Na most nyilvánvaló, hogy ez az egész, ez egy holisztikus stratégia, ami átalakítja az energetikát. Az e-mobilitás nyilvánvaló, hogy értelmezhető saját magában is. Na most azzal, hogy az e-mobilitásban ugye az autógyártók is elindultak abba az irányba, hogy folyamatosan jelentik be, hogy 2030-35-re váltani fognak, teljes modellskálát akarnak cserélni és kivezetni. Ezzel nyilvánvaló az infrastruktúrát is meg kell teremteni. De nem csak a személyautókat venném ide, hanem ugye látható a kis teherautók témaköre is, hogyha a szállítást megnézzük, a szállításnak körülbelül a kétharmad része, hogy az olyan 100-200 kilométereket átfogó kis teherautózás, hiszen ez általában ugye úgy működik, hogy a nagy teherautók behozzák az árut ugye a nagyobb városok környékére, a külvárosokban lerakják őket, és onnan fogják tulajdonképpen a kisebb teherautók ezt befuvarozni. Na most innentől kezdve ezekre is terjed a villamosítás, hiszen rájöttek arra maguk a gyártók is, tehát a teherautógyártók is, illetve az értékesítők is, hogy abban a pillanatban, hogyha összehasonlítom a benzindízel árát a villamosenergia árával, még így a megnövekedett árral is, plusz a karbantartási költségek árát, illetve a futható kilométereket összehasonlítom, ami egy villamos üzemű kis teherautónál akár 1 millió kilométert is elérhet, akkor egyből rentábilisnak tűnik ez az egész fuvarozás, illetve logisztikai áttérés is. És akkor itt fog következni az, ugye, hogy hova fogom tulajdonképpen telepíteni a töltőket, milyen típusú töltőkre van szükségem, akár városon belül. Gondoljunk itt arra, mi van akkor, hogyha valaki garázsban tárolja az autót, de mi van azzal a sok autóval, ami kint az utcán tárolja az autót. Könnyebb a helyzet mondjuk egy agglomerációban, ahol kertesházak vannak, ha van rá pénz, van rá például kormányzati program, akkor oda tudok telepíteni kisebb töltőket a házakhoz, amik meg lehet ezeket táplálni ugye napelemmel, amik a tetőn vannak, vagy energiaközösségekből. Ez megint nyit egy új témát, hogy ezt hogy lehet ezt a kettőt összehangolni. De hogyha arról beszélek, hogy városokban hogy tudom megoldani a villamos autóknak a töltését, gondoljatok arra, hogy ugye az utcán parkol nagyon sok ház, akik ugye tömbházakban vagy társasházakban laknak, nem tudják esetleg, nem tudnak garázst bérelni, nem tudják megoldani belül fedett helyen a töltést. meg kell oldanunk lassan, hogy a közterületeken is a töltőket elhelyezzük, és hát nem egy-kettő töltőt, hanem minél több töltőt, hiszen nem túl reális nézet az, hogyha én fönn vagyok mondjuk a 10-en és élem a mindennapjaimat, vagy este nézem a filmet, akkor mondjuk egy 2 óra múlva le fogok jönni, és leveszem az utcán lévő töltésről az autómat, hanem ott hagyom egész este.
Nagyon sok témát érintettél, ebből szerintem tudunk szemezgetni. Lehet, hogy menjünk visszafelé a sorrendiségbe, amit mondtál. Mint lakossági ügyfelek számára láthatóan az a legnagyobb gát vagy nehézség, hogy ha nincs neki otthon töltési lehetősége a saját ingatlanán belül, akkor ezt meg kell oldani a közterületen. Viszont ahhoz képest, hogy mennyi elektromos autó van ma az utakon, ahhoz képest relatív kevés töltőállomásunk van Magyarországon. És ugye nyilván az a kérdés, hogy vannak-e már olyan, akár külföldi példák is, amik megmutatják azt, hogy hogy lehet hát relatív gazdaságosan telepíteni annyi töltőt, ami elég ennyi sok tervezett villanyautóhoz?
Jó a kérdés. Ugye körülbelül 1-2 évvel ezelőtt még az volt a nézet, hogy mondjuk 100 parkolóhelyre jusson 2 villamos töltő. Ma elindultunk abba az irányba, hogy mindenképpen minden egyes parkolóhelyet föl kéne szerelni töltővel. És itt pont ez az aktuál életszerű helyzet van, hogy ha rádugom a töltőre az autómat, van-e időm nekem utána leszednem, vagy pedig ott hagyhatom-e? Na most ezek a projektek is első körben ugye a piacról fognak táplálkozni, magyarán kisebb vállalkozások, kisebb projektek fognak megvalósulni, ahogy már jönnek is ide be. A Siemens csinált egy projektet, Bécsben egy régi katonai repülőteret átalakítottak a bécsiek egy kerületté. És itt valósul meg egy olyan már több mint 10 éve tartó kutatásfejlesztési projekt, ahol az épületeket napelemmel, napenergiával és töltőkkel szerelik föl, és a Siemens finanszírozza ezt a projektet 2 másik osztrák áramszolgáltatóval. És a projekt kutatásfejlesztési része az az, hogy hogy tudok én egy rugalmassági szolgáltatást adni az autósoknak az ügyben, hogy tudják tölteni az autójukat, de ne terheljem túl a villamos hálózatot. Magyarán próbálgatják azt, hogy mi van akkor, hogyha az autó, ugye például gondoljunk egy olyan esetet, hogyha egy háziasszony otthon van, ő nála az autó, az mondjuk reggel 8-tól délután 5-ig benn van a parkolóba, mondjuk lóghat a töltőn, reggel elviszi a gyereket iskolába, délután hazahozza, tehát 8-ig hazaér, 8:30-ig hazaér, de délután 5-kor fog elmenni. Vagy ugyanez a helyzet például egy irodában, ahol reggel 8-tól 5-ig dolgozunk. Ott nyugodtan lóghatnak ugye a töltőn az autók. Ergo, nyugodtan kis teljesítménnyel tudom tölteni az autókat, nincs ezzel semmi probléma. Kiszámítható a történet. Mi van akkor azonban, hogyha hirtelen el kell menni valahova? 10-15 perc alatt föl kell töltenem nagyobb távolságra az autót. Itt jönnek be ezek a dinamikus szolgáltatások, nagyobb energiára van szükségem. Mi történik? Az áramszolgáltató viszont nem ad nekem energiát, mert nincs a hálózatban ennyi energiája. Hogy tudom én ezt technológia oldalról fedezni? Hogy tudok én egy kérvényt benyújtani az áramszolgáltató felé, hogyha mondjuk az adott épületnek a napenergia kapacitása ezt, vagy a tárolókapacitása ezt nem fedezi, hogy tudok én kommunikálni az áramszolgáltatóval, hogy adjon nekem többletenergiát, még úgy is, hogyha én ezért fizetnék. Tehát a technológiai fejlesztés ilyen irányú továbbvitele, az be fog hozni egy gazdasági szempontot is, hogy milyen új megoldások legyenek a térben. És ezt az Aspen City kutatásfejlesztési projekt veszi elő, hogy például hogy tudok én beszélgetni, hogy tudok én dinamikusan plusz energiát kérni egy áramszolgáltatótól, például egy applikáció keretében, de már az applikáció tudjon úgy kommunikálni, hogy mutassa nekem, hogy egy nagyobb kapacitású töltő, egy 50 kW-os, egy 80 kW-os töltő, például tőle vásárolok energiát, az mennyibe fog nekem kerülni. Tehát azért ez eléggé összetett dolog, de hála Isten ezekre a technológiák azok megvannak, és el kell indulni ezen, hogy ezt hogy tudom a mindennapokba alkalmazni. Ugye itt nem csak technológiai kérdés van, hogy egy ilyen műszaki megoldást idehozok, hanem ezt be kell illeszteni egy gazdasági környezetbe is, és ezért jó az, hogy bizonyos ingatlanfejlesztők már jönnek vissza, hogy figyeljetek ide, látom azt, hogy 150 lakást kell építenem. A 150 lakáshoz kell parkolóhelyet biztosítanom. Nem holnapra építem ezeket a lakásokat, hanem a következő 10-20 évre. Na most ide minden egyes parkolóhelyre kell raknom egy töltőt. ha ezeket a töltőket én lerakom, olyan nagy teljesítményigény jön elő, amit le kell szerződnöm az áramszolgáltatóval, hogy egy, az áramszolgáltató nem biztos, hogy ezt tudja nekem rendelkezésre bocsátani, kettő, hogy fizikai kiépítésébe, fizikai kiépítésébe nem tudja adni, másrészt pedig iszonyú drága lesz. És ezért megyünk föl majd egy olyan technológiai szintre, hogy hogy lehet itt az energia mennyiségeket, amiket például a töltő használ, azokat szabályozni. És például ez az Aspen projekt is erre irányult, együttműködve az áramszolgáltatóval, hogy ki tudják puhatolni azt, hogy mik ezek a szenáriók, amik mentén el lehet indulni, és a társadalomba ezeket a kisebb projekteket be lehet helyezni.
Nekem itt most nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban, látom, hogy Bog, neked is egy picit ilyen villamosmérnöki alapokhoz ugorjunk vissza, hogy hogy néz ki az áramszolgáltatás akár Budapesten, akár bárhol máshol. Tehát én így nagyon egyszerűen látom csak, mert nem értek hozzá, de szerintem ezzel sokan vannak így a hallgatók közül, hogy vannak erőművek, ebből a szempontból most talán kicsit mindegy, hogy az zöld vagy nem zöld, valamennyi áram így lesz. És gondolom, ez akkor optimális, ha azt eljutatjuk a felhasználóhoz, és el is használja, tehát nem tároljuk az áramot.
Igen, tehát az a helyzet, hogy ez az egész elektromobilitással, illetve azzal, hogy minél több dolgot rá akarunk rakni a villamos hálózatra, gondoljatok itt a megnövekedett klímákra, de gondoljunk ugye a fűtésekre. Tehát ez mind azt hozza, hogy egyre bonyolódik a rendszer, de ettől izgalmas is. Tehát én azt gondolom, kicsiben kell ezt az egészet nézni. Ma a villamos energetika ugye egy forradalmat él át, és ez amire utalsz is, hogy most ezt hogy kell elképzelni. Ugye régen az volt, hogy volt 8-10 darab nagy erőművünk, ezek gázzal fűtött erőművek voltak, vagy olajjal, plusz ugye paks, ezek termelték az áramot. És tudtuk azt, hogy ezek egy adott hálózaton keresztül jöttek az erőműtől, jött felénk tulajdonképpen az energia. És ezeket tudtuk fogyasztani.
És akkor ezt így helyben fogyasztottuk? Tehát itt arra gondolok, hogy az erőművek is úgy működtek, hogy este, nem tudom, annyi gázt nem engedtek be, és kevesebbet termelt, mert este mindenki alszik. Tehát, hogy volt
pontosan,
egy ilyen,
szabályozták,
volt ilyen ív, szabályozták
pontosan,
kézzel.
Szabályozták, nem kézzel, hát ugye voltak szabályozó rendszerek, automatizálási rendszerek, amelyek szabályozzák tulajdonképpen az erőműveknek a termelését. És látható, hogy egy-egy régiónak fölvették azt a fogyasztási profilját, hogy mennyi energiát kell beraknom a hálózatba. Miért fontos ez? Azért, hiszen a hálózatnál van egy nagyon érdekes alapvetés, ugye annyi energiát kell beraknom a rendszerbe, amennyit el is fogyasztok. Na most régiókra ugye ez látható volt, hogy körülbelül mik azok az energia mennyiségek, nem körülbelül, elég jól behatárolható, amit elfogyaszt az adott régió. És ennek megfelelően a hálózatba, adott régióba ennyi energiát raktak be. Ma ugye bejönnek a hálózatnak a végpontjaira, ugye az erőművektől jövök, az erőmű termeli az elektromos áramot, a nagy feszültségű vezetéken keresztül eljön a régiókba, középfeszültségű szintre letranszformálják, utána kisfeszültségű szintre, eljönnek a lakókörzetekbe, a trafókörzetekbe, a trafó viszont lerakja a kisfeszültségre 400 voltra, és 400 volton fogom bekötni például a hálózatokba. Tehát így kell elképzelni. Ma mi a helyzet? Ma az a helyzet, hogy a házak tetején elhelyezzük a napelemeket, elhelyezzük a töltőket, és ugye nem csak vételeznek energiát ezek a házak, hanem termelnek is a napelemeken keresztül, plusz vételeznek a töltőkön keresztül. Ma tulajdonképpen van ebből egy megtorpanás is, hiszen ez az a jelenség, hogy elkezdtünk minél több napelemet fölrakni a házak tetejére, ezek a napelemek termelik vissza a hálózatba az elektromos energiát, viszont ma a villamos hálózat már ezt nem tudja, nem bírja, nem tudja kiszabályozni. Hiszen még egyszer mi a gond? Annyi energia legyen a rendszerbe, amennyit elfogyasztok. Tehát nagyon nehezen követik. Ugye a lakossági kb. 120 ezer ház van, aminek a tetején napelem van. Ez kb. 1,3 megawatt.
Paksnak mi a teljesítménye?
Paksnak 2 gigawatt, 2,5 gigawatt, az 2500 megawatt. Na most a probléma...
Pakshoz képest ez egy elenyésző dolog.
Ez még igen, de ugye, hogyha ezek csak úgy hívjuk ezeket, hogy rooftop szolár, tehát a tetőn lévő szolár, de ugye volt egy program, amit elindított a kormány, ugye, hogy egyre több naperőművet telepítsünk le, pontosan azért, ugye, hogy a megújulók részaránya az nagy legyen. Miért fontos ez? Azért, hogy minél több energiát, zöld energiát hozzunk be a rendszerbe. Ha megnézzük ezeknek az elemzését, akkor azért ez hatalmas pénzösszegeket takarítottunk meg ezekkel a projektekkel az energia felhasználás oldalán, évente kb. 60 milliárd forintot, tehát azért ez egy eléggé nagy szám, viszont azzal, hogy ezt berakjuk a rendszerbe, nagyon nehéz őket kiszabályozni. Miért nehéz őket kiszabályozni? Azért, mert ezek időjárás vonatkozásában gyorsan változnak. Gondoljátok el azt, amikor benn vagy a Balatonba, a gyerek ott fürdik előtted, süti a nap a hátadat rettentően, egyik pillanatra a másikra bejön a felhő, és hirtelen olyan kellemes érzés van, hogy nincs az az égető érzés. Na most ugyanez van ugye a napelemnek a teljesítményében is, hogy pillanatok alatt elmehet, csökkenhet a teljesítmény, de akkor megint azt a fajta alapszabályt fogom felborítani, hogy mindig annyi kereslet legyen a hálózaton, amennyi termelés. Ha hirtelen elmegy a termelés, mivel fogom azt pótolni? Tehát nehéz kiszabályozni. Mi ennek a megoldása? Ez is egy technológiai váltás. Be kell hozni, ezeket ki kell szabályozni. A nagy naperőműveknél. Ugye ezek össze fognak kapcsolódni a MAVIR-ral, vagy pedig az elosztóhálózattal. Mi a helyzet a családi házaknál? A családi házaknál ugye az a helyzet, hogy mivel ők is csatlakoznak a rendszerre, na most ezeket is nagyon nehéz számba venni. Idáig az volt, hogy amit ő megtermelt évközben a családi ház, az beadta a hálózatba. A hálózat foglalkozon azzal, hogy ezt elhelyezze valahol fogyasztás oldalon. Viszont most ott vagyunk már, hogy annyira megnőtt a PV, vagyis a napelemű kapacitás, hogy nem tudunk hirtelen vele mit csinálni, nem tud mit csinálni vele egy áramszolgáltató, ezért azt mondja, hogy megpróbálja a szaldó elszámolást kivezetni. Magyarán nem fogja nekünk ingyen tárolni az általunk termelt energiát. Ez azt jelenti, hogy ami ma, én ma megtermelek napenergiát, de nem használok föl, én beteszem a rendszerbe. És évközben én azt bármikor lehívhatom, bármikor leszedhetem. Ez azt jelenti, hogy igazából amennyit én elfogyasztok, leszedek a hálózatról, és amennyit a napelemen visszatermel, a kettő különbségét fogom kifizetni, függetlenül az időponttól. Mi a probléma ezzel? Az, hogy az energiát nagyon nehéz tárolni, és most már ezt a tárolókapacitást az áramszolgáltató nem tudja adni.
Innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk.